Folytatódik az aréna, vendégünk továbbra is Csermely Ágnes, a Magyar Nemzeti Bank igazgató helyettes. A hírek előtt ugye azt kérdeztem, hogy miért változott a GDP előrejelzésük erre az évre. Még egy kicsit maradjunk ennél a témánál, de előtekintve 2008-2009-re. Azt látom, hogy az előrejelzésük az a 2008-2009-re pedig 4-2. Nem, 3-4, elnézést, fordítva néztem majdnem a listámat. Tehát az önök előrejelzése 2,7 és 2009-re pedig 3,4%. A konvergencia program itt optimistán. Mi az oka itt az eltérésnek?
Amiben mi már gondolkodunk, mint a pénzügyminisztérium, az a fogyasztási futása. Ugye most az történik, hogy a jövedelmek az idén elég rendesen visszaesnek, körülbelül 3%-os jövedelemcsökkenésre számítunk, ehhez képest viszont a fogyasztás az csak 1%-kal mérséklődik, és a kettő közötti lukat ugye a hitelek gyors felfutása tömibe. Igen ám, de ennek megvan a böjtje. Most azt látjuk, hogy ma már a háztartásoknak a törlesztő részlete az olyan 13%-a a havi jövedelmüknek, ami már most magasabb, mint az európai átlag, és ha ez így folytatódik, akkor 15%-ig is felnőhet ez a dolog. Hogyha valakinek 15%-át ki kell fizetni a jövedelméből minden hónapba törlesztése, akkor bizony kevesebb marad fogyasztása. Tehát annak a jelenségnek, hogy most kevésbé esik vissza a jövedelmünk, a fogyasztásunk, mint a jövedelmünk, az a megfelelője, hogy jövőre viszont kevésbé gyorsan fog nőni. Tehát mi egy lassabb fogyasztásbővüléssel számolunk a következő évben is, és a rákövetkezendő évben is. És van még egy tényező, amiben mi egy kicsit másképp ítéljük meg a helyzetet, mint a pénzügyminisztérium, ez pedig az EU alapoknak a növekedésre gyakorolt hatása. Mi úgy látjuk, és ezt a nemzetközi tapasztalatok is alátámasztják, hogy ebből rettenetesen nagy többlet növekedése nem lehet számítani. Korán sem akarom azt mondani, hogy akkor az EU alapok nem is kellenek nekünk, hiszen nagyon fontosak az Európai Uniós alapok, csak most úgy néz ki a helyzet, hogy ezek nem jelentenek egy többletberuházást, hanem megfinanszírozzák azokat a beruházási elképzeléseket, amik egyébként megvalósulnának.
Költségvetésben.
Mondok erre példát, hogy ugye beszélgetünk arról, hogy a metrót azt vajon megfinanszírozza az EU, vagy nem finanszírozza meg az EU. Nyilván, hogyha megfinanszírozza, nagyon jó, mert Budapestnek kevesebb adósságot kell csinálnia, ugyanakkor növekedési szempontból csak az számít, hogy egy darab metrónk lesz. És ugyanígy van mindenféle más dologgal is, hogyha megnézzük a költségvetést, akkor a költségvetés beruházási kiadásaihoz, ha hozzáadjuk az EU alapokat, akkor együttesen jelentenek akkora pénzt, mint korábban egyedül az állam beruházott. Tehát összességében növekedési hatás nem lesz több, viszont kisebb lesz az adósságunk.
Egyáltalán nem lesz több, hiszen ha ezek a beruházások, most mondott egy-két példát, megépülnek, ezeket működtetni kell, munkaerő kell, az a munkaerő, aki ott dolgozik, az majd adót fizet be, az nem növelheti azért jobban a GDP-t?
Hosszú távon természetesen, hogyha bölcsen költjük el ezeket a pénzeket olyan módon, hogy ezeknek másodlagos növekedési hatása is legyen, akkor természetesen ezek meg fognak jelenni, de azt gondolom, hogy ezek nem ilyen gyorsan, ezek ilyen strukturális hatások szép lassan majd egy nagyobb potenciális növekedést jelentenek a magyar gazdaságnak, de nem közvetlen módon ma és holnap kimutatható.
Az releváns, hogy 8%-os eltérés van az önök, illetve a pénzügyminisztérium előrejelzése szerint GDP növekedést tekintve, mondjuk 2009-re nézve?
Nem tudom, hogy a pénzügyminisztériumi kollégák pontosan hogyan számolnak. Én ezt a két különbséget látom, hogy egyrészt az EU alapok, másrészt a fogyasztási becslésünk is alacsonyabb, és talán különbség az is, hogy mi már úgy látjuk, hogy Európai Uniós konjunktúra az elérte a tetőpontját. Most 15%-kal nő az export teljesítmény, és a következő években is azt gondoljuk, hogy továbbra is kétszámjegyű lesz az export növekedés, de azért már egy kicsit csillapodni fog, hiszen az Európai Uniós konjunktúra is túljut a tetőpontján.
És ez számunkra is negatív hatással járhat.
Igen, és ez is negatív növekedési hatást okoz, persze.
Na most az is érdekes, hogy a GDP növekedésnek mi az összetétele. Ezzel kapcsolatban az önök jelentésében van egy nagyon érdekes táblázat, hogy hogyan alakul, vagy hogyan áll össze, mond a GDP növekedés. Ha ezt nézem, akkor erről mit lehet elmondani?
Tehát idén ugye a belföldi kereslet az nagyon lassan nő, sőt negatív a hozzájárulása a növekedéshez, a belföldi kereslethez tartozik a fogyasztás, és a beruházás, és a készletfelhalmozás, és ennek megfelelően a GDP másik része, a netto export, ami nem más, mint az exportom az importot, annak van egyáltalán növekedési hozzájárulása. A következő években is azért ez a netto export, ez még pozitívan fog hozzájárulni a növekedéshez, de szépen lassan a belföldi komponensek is elkezdenek azért növekedni. Tehát mind a két tényező, a belföldi komponens és a külföldi komponens is pozitívvá válik.
De akkor ennek ilyen szempontból kockázata nagyon nincs, tehát akkor ennek csak azt fogja eldönteni, hogy kinek lesz igaza, hogy ennek a volumene hogyan alakul, ugye, vagy a különböző komponensei ennek a növekedésnek azok hogyan változnak. Magyarul igen. Több lesz a beruházás, több lesz a készletfelhalmozás, és még növekedhet az export.
Pontosan erről szól. Mi egy kicsit lassabb fogyasztás felfutással, egy kicsit lassabb beruházás felfutással számítunk.
Beruházások tekintetében. Ugye említi, hogy az állami szektornak a jelenléte úgymond az nem túl jelentős, de hogy azért arra lehet számítani, hogy a következő években ez azért miért?
Hát nyilván most az idén van a legnagyobb költségvetési megszorítás. Minden évben több EU alap érkezik, ahhoz a kofinanszírozást biztosítania kell az államnak, úgyhogy ennek megfelelően mi egy folyamatosan bővülő állami beruházási pályára számítunk.
Hogyha a GDP növekedés most mondjuk ágazatként nézzük, akkor ott hol várható úgymond relevánsabb teljesítmény, és hol várható mondjuk szinten maradás? Lehet ilyet tudni?
Hát ugye említettem már, hogy a mezőgazdaságban ugye most rossz idők járnak, az állami szolgáltatások területén rossz idők járnak, ugyanúgy kedvezőtlen helyzetben vannak azok a szektorok, akik elsősorban a hazai piacból élnek, legfontosabb ezek közül ugye az építőipar, ahol nehéz most boldogulni, de ugyanígy érintettek elsősorban a piaci szolgáltatások, és legjobban pedig a feldolgozóiparnak megy mostanában a szekereik, elsősorban exportálnak.
Uh-huh. És ez a következő évekre is így maradhat, amit most mond?
Hát ahogy kezdi a gazdaság feldolgozni ezt a sokkot, amit ez a kiigazító csomag jelent, szépen lassan normalizálódnak a piaci viszonyok a szektoroknak is. Nyilván, ahogy bővül a fogyasztás, ahogy élénkülni kezd majd a beruházási kezd, jobb lesz a helyzete a belföldre termelő szektoroknak is, hogy ne.
És hol jelentkezhet ez hamarabb? Mondjuk a vállalati szinten ez a fajta növekedés a kis és közepes vállalatoknál, vagy a nagyobb vállalatoknál, szóval melyik az a része, melyik az a szektor, amelyik jobban pöröket, hamarabb pöröket majd fel?
Hát erre a kérdésére sajnos nem tudok válaszolni, jó, hogy ez egy...
Jó, ez nyilván egyfajta csak becslés vagy előrejelzés, erre vagyok kíváncsi.
Hát általában ugye az építőipar az, aki először megérzi azt, hogy na változóban van a konjunktúra, hiszen kialakulnak a kapacitásszűkösségek, és el kell kezdeni beruházni. Utána jön általában a többi tényezőnek a felfutása is, úgyhogy az építőipar megfordulása lehet az első pozitív jel.
Innen folytatjuk a beszélgetést. Vendégünk ebben az órában Csermely Ágnes, a Magyar Nemzeti Bank igazgatóhelyettese. Rövid hírek jönnek.